A Péter második leveléből a harmadik fejezet, az utolsó fejezet, nyolcadik versét szeretném még elolvasni, meg a kilencediket, de a 10-től 13-ig olvasnám most. Tehát az összefüggés kedvéért. Tehát 2 Péter 3, 8-tól 13-ig, a 8-9-ről volt már szó, de a 10-13-ig jön. Tehát 2 Péter 3, 8-tól 13-ig, így hangzik az ige. Az az egy, azonban ne legyen rejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő, és ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj. Amikor az egek recsegve ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik várjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Arról volt szó itt a múlt alkalommal igaz, ahogy olvastuk a ige szakaszt, hogy az utolsó időbe gúnyolódók támadnak, akik kigúnyolják az Úr Jézus Krisztusnak a második eljövetelét, mondván, hogy hát ez nem történt már meg hosszú idő óta, és hát kételkednek is Jézusnak az eljövetelében. És azért írja itt az ige azt a kifejezést, hogy az Úr, illetve azt, hogy üdvösség el fog jönni, vagy a megtérés, hogy ezzel is hangsúlyozza azt, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten. Tehát ő valóságos Isten, ugyanúgy, mint ahogy a Szent Háromságnak az Istene is Úr, és ezzel azt a fajta tévtanítást igyekszik leleplezni, ami abban az időszakban jellemző volt, és hát a mai világra is jellemző, János evangéliumában is fogunk ezzel foglalkozni, akik tagadják Jézusnak az istenségét. Tehát akik azt mondják, hogy Krisztus nem, Jézus nem testben megjelent Krisztus, ő nem Istennek a fia. És nyilvánvalóan Péter apostolnak fontos volt ennek a hibának a felfedése, illetve hát annak a valósága, hogy Jézus biztosan vissza fog jönni. Olvastunk arról is, hogy a régi világot Isten vízözönnel pusztította el, igaz, özönvízzel, az új világ viszont tűzben fog elpusztulni, tűzben fog megtisztulni. És hát a hívő ember számára ez tulajdonképpen nem egy újdonság olyan értelemben, hogy a igében olvasunk erről. Olyan vonatkozásban esetleg érdemes erről beszélni úgy is, hogy abban az időszakban, amikor íródott az ige, azt mondjuk el nem tudták képzelni, hogy tűzben elpusztul a világ. Most már igen. Tehát most már akár a tudósok is tudnak olyat mondani, hogy mit tudom én nem tudom pontosan mennyi robbanó feje van a világon, de az biztos, hogyha mindet felrobbantanák, akkor elpusztulna ez a föld. És megégne az, ami rajta van, mert annak talán többszöröse is van, vagy sokszorosa, ami ennek a földnek a elpusztítására vonatkozik, de ez az emberi gondolkodás, meg az embereknek a gondolata, meg az is, hogy a nap felrobban, meg mindenféle ilyen dolgot mondanak. Istennek a tűz általi eljövetele, vagy a tűznek a megígérése, hogy megég, az mindig a földnek a megtisztulására vonatkozik. Tehát elsődlegesen nem arra, hogy az ember ellen haragszik Isten, hanem Isten a bűn miatt haragszik. És ezért engedi meg, hogy ilyen értelemben, mint egy a tűz által megtisztuljon ez a világ, és ahogyan itt olvassuk is, hogy be fog következni olyan fajta fizikai változás, ami most a 20. században, de csak, illetve most már 21. van, de az előző század óta ez már nem újdonság, hogy az elemek azok képesek megégni. Tehát az atombomba robbanást, amióta feltalálták, azóta ezt a fizikusok is tudják, hogy az elemek olyan fajta kölcsönhatásra képesek, ami még mondjuk akár a 19. században egyáltalán nem volt magától értetődő, főként nem 2000 évvel ezelőtt, amikor igaz még a történelem tudásunk is beszél arról, hogy hát azt feltételezték, hogy a föld lakos, meg mindenféle ilyen dolgokat gondoltak az emberek. Tehát a hívő ember az Urat várja, az Úr Jézusnak a visszajövetelést, és nem úgy, úgy eszembe jutott Vörös Marti, hogy milyen nagy versnek tartják a gyerekek a Egy gondolatok a könyvtárba című verset, és abban Vörös Marti azért azt írja, hogy ez hát a vég, és nincs új semmibe, tehát semmi nem fog bekövetkezni, mert régebben úgy gondolták, hogy a történelem az állandóan körbeforog. És mindig ismétli magát ugyanaz a dolog, de mi tudjuk, hogy nem így van, hanem a történelem előre halad. Mégpedig úgy, ahogy Isten azt megengedi. Még akkor is, hogyha sok olyan dolog történik, amelyet látszólag váratlan eseménynek mondanak az emberek, vagy az emberiség, igazából a történelmet és ezt a világkorszakot egyértelmű, hogy Isten irányítja, és akkor fog eljönni a vég, amiről itt az ige beszél, amikor az Úr ezt megengedi, vagy amikor az Úr ezt jónak gondolja. Még egy gondolat volt előttem, az, amiről itt beszél a 8. vers, hogy ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy ez mindig így volt, hogy Jézus kijelentő Úr. És a Biblia kijelenti magát azoknak, akiknek, ahogy a Jelenések könyvébe olvassuk, van füle a hallásra. Vagyis a hívő embert Isten beavatja azokba a titkokba, amelyeket a hitetlen ember abszolút nem tud végig gondolni, főként nem igaznak tartani. És azért mondja itt ez a kifejezés, hogy ne legyen elrejtve, mert ez az apokalipszis szó, amiről itt beszél ez a Péter levelének a vége, meg a Jelenések könyve, a szó szerint nem azt jelenti, hogy utolsó ítélet vagy végítélet, mert általában az apokalipszist így szokták fordítani, hanem azt jelenti, hogy lelepleződés. Amikor minden nyilvánvalóvá lesz, amikor megértjük azt, hogy Istennek mi a terve erre a világra vonatkozóan, vagy mi a terve az életünkre vonatkozóan. És még egy dolgot szerettem volna itt mondani, amikor itt azt olvastuk, hogy nem késlekedik az Úr az ígérettel, mint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem az, hogy mindenki megtérjen. Ez így van, ahogyan múltkor mondta Gyula, hogy ebbe tényleg benne van az, amit mi is gondolunk, hogy milyen jó lenne, hogy minél többen megtérnének. Mert az ember ezt várja, hogy minél több ember megismerje az Úr Jézust, és hát nem lehet ilyen szempontból emberileg gondolkodni, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy a szeretteink, akik körbevesznek bennünket, ebbe benne van a mi önző emberi szívünknek a gondolkodása, ők megtérjenek, ők elfogadják az Urat. De ez eredetileg azt jelentette, hogy abban a közösségben, ahol Péter az igét hirdette meg, akiknek írta a levelet, hogy a gyülekezetnek a tagjai is megtérjenek ott, akiknek a tévtanítás miatt már részben a gondolkodásuk elfordult az Úr Jézustól. És arra vonatkozott ez, hogy némelyek, hanem hogy mindenki megtérjen, hogy abban a gyülekezetben, vagy abban a közösségben megértsék Istennek az igéjét. És hát nyilván ez így van a mai világban, hogy mi nekünk is mindig az a célunk, hogy, vagy a mi célunk is az, hogy abba a közösségbe, ahol vagyunk, vagy ahová megyünk, ott az emberek megismerjék az Úr Jézus Krisztust. És egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban, a várakozási időről is beszéltünk, igaz, hogy egy nap vagy ezer esztendő, hogy Isten előtt ennek nincs jelentősége, Itt amit az emberek hangsúlyoznak, vagy az, amit az emberi történelem hangsúlyoz, vagy a mi hitetlen szívünk is, az mindig a kételkedés és a késlekedés. Isten az igéjébe meg mindig a hosszú tűrést hangsúlyozza. Tehát az, hogy az ő türelme az sokkal több, mint amilyennek mi emberek Istent mi elképzeljük. És ez abból a szempontból is nagyon fontos, hogy a hívő embernek is a türelmének sokkal hosszabbnak kellene lenni, és nagyobbnak kellene lenni. Én magamon úgy veszem észre, hogy hiába megtért az ember, a türelme azért nem annyi, mint amennyinek kellene lenni. És nem tudom, ti hogy vagytok vele, vagy a testvérek hogy vannak vele, de a napok mindig hoznak olyan problémákat, bajokat, amelyek a mi türelmünknek a határait szokták mozgatni, és nem véletlenül mondja az ige az, hogy Isten hosszú tűrő. Az arra vonatkozik, arra is vonatkozik, hogy mi a feladatok között, a munka között, vagy abban éppen, amiben vagyunk, tudjunk hosszú tűrőek lenni. Mint ahogy a gyerek, igaz, aki hazamegy a iskolából, és amikor a apuka vagy anyuka kérdi, hogy mi volt, akkor a gyerek nem mondja el nagyon sokszor, hanem beszél egy órát, vagy két órát, és a két óra végén fogja elmondani igazából, hogy mi a baja. Csak sokszor teszt, nem biztos, hogy mindig így van, teszteli a szülőt, hogy mennyire türelmes, mennyire akarja meghallgatni. És nyilván ez nem arra vonatkozik, hogy Isten tesztelne bennünket, de olyan vonatkozásban mindenképpen, hogy sokszor a másik ember akkor nyílik meg, akire mi azt gondoljuk, hogy potenciálisan lehetőség van arra, hogy átadjuk neki Istennek a szavát, Istennek az igéjét, ha mi tudunk eléggé türelmesek lenni hozzá. Mert ebben a világban sokszor ez az, ami hiányzik. Mert az emberek türelmetlenek. Mindenki mindent akar, gyorsan akar, és ez egyre inkább gyorsul, nem pedig lassulni látszik, ahogy az ember látja. Tehát az ige, amit itt először állít, az a fajta bizonyosság, hogy az Úr Jézus visszajön. Tehát ebben biztosak lehetünk, hogy Jézus vissza fog jönni, és azért ezt jó tudatosítani az embernek magában, mert tudjuk mi ezt, de valahol nincs benne olyan vonatkozásban a mindennapjainkban, hogy az ember úgy élné a napokat, hogy az Úr Jézus biztos, hogy vissza fog jönni. Mert ha azzal a tudattal élnénk, akkor ez olyan, mint amikor valakit nagyon várunk vissza, lehet az feleség, vagy barát, vagy akit nagyon szeretünk, vagy gyerek, vagy unoka, akkor az utolsó idő az már olyan, mintha gyorsabban telne. Hogy már mindjárt meg fog érkezni, az ember nagyon-nagyon várja. És ebből az fakad, hogy lehetőleg mindent úgy próbálunk tenni, hogy annak a másiknak az tetszék, amikor megérkezik. És nyilván Isten is így van vele, hogy ennek az ige szakasznak a központi gondolata az, hogy éljünk olyan fajta Isten félelembe, és ahogyan itt mondja, hogy szentek legyetek, úgy megélve a mindennapokat az életünkbe, hogy az Úr Jézus visszajövetelében ez örömet szerezzen neki, örömet okozzon neki. Igaz, mert jó úgy várni valakit, hogy várjuk, hogy visszajön, de még jobb dolog az, amikor megérkezik az a valaki, és olyan dolgot tapasztal meg, amit ő szeretett volna. Kap egy szál virágot, vagy most teljesen mindegy, amit szeretett volna. És Isten viszont azt szeretné nyilván, hogy az életünket, a gyakorlati életünket, azt egyre inkább úgy élnénk meg, ahogyan ő előtte kedves, ami neki kedves. Az, hogy az emberek az Isten félelmet tapasztalják meg, és lássák az életünkön keresztül, hogy kívánatossá legyen ez a többiek számára. És még egy dolgot szerettem volna, hogy az egész történelem végül is erről beszél, igaz, nem csak az Úr Jézusnak az eljövetele, mert azt mondja a Biblia, hogy amikor eljött az idő teljessége, akkor Isten elküldte az ő egyszülött fiát. Miért pont akkor sokszor fölteszi az ember? Azt mondja az ige, az idő teljessége jött el. Nagyon egyszerű, igaz, mert az időszámítás is akkor kezdődik. Szokták mondani, azt hiszem a kommunista rendszer volt az, ami próbálta ki tenni a közgondolkodásból, hogy Krisztus előtt, vagy időszámítás előtt, mert azelőtt mindig Krisztus előttről beszéltek. Csak a kommunizmusban ilyen módon is a közgondolkodásban igyekeztek ezt valamilyen módon tudatosítani, hogy időszámításunk előtt. Miért? Hát azelőtt nem volt idő. Tehát logikailag is értelmetlen ez a mondat, de úgy sokkal világosabb, hogy Krisztus előtt és után. Akkor kezdődik el az a fajta idő, amit mi utolsó időszaknak vagy korszaknak szoktunk nevezni ebben az értelemben. De nem csak Jézus eljövetele, hanem Izraelnek a sorsa, vagy Izraelnek a történelme is ezt bizonyítja, hogy Jézus, igaz, az Úr Jézus összegyűjtötte Izraelt. Eltelik 2000 év, és a ókeleti, vagy a keleti birodalmak, azok egész egyszerűen eltűntek. Izrael megszületik. Ha akarják, ha nem. Én néha Tamással szoktam vitatkozni, mert ő benne van egy ilyen fajta ellenérzés a fiammal, mert néha mondja, hogy hát persze, mert minden hatalom az ő kezünkben van. Mondom, ez így van, Tamás, de hát olvasd el a Bibliát. A Biblia ugyanezt mondja, hogy a gazdasági hatalom, a művészeti hatalom bizony ott van a zsidóság kezében, sőt, mondom, olvasd el a római levél végét, hogy a zsidóknak világtörténelmi szerepet szám Isten. Tehát nem lehet úgy élni az embernek ezt az életet, hogy nyilván nekünk az a fontos, hogy a zsidóság megtérjen. Tehát, hogy ott azok, akik most nem úgy élnek egyértelmű. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a mostani világban, Izraelben az a fajta gondolkodás lenne, ami az Úr Jézus szerint való, hanem inkább a templom visszaépítése, stb. Stb. De az, hogy újra államot alapítottak, az, hogy Isten szerepet szánt nekik, az viszont az ige szerint egy valóságos dolog, és az Úr Jézusnak a visszajövetelét erősíti. És hát nyilván nagyon sok olyan ember is, aki az életét adja az igéért, vagy az, hogy megtérhetünk egyáltalán, megtérhettünk, ez megint azt bizonyítja, hogy Isten, az Úr Jézus vissza fog jönni, és Isten azt akarja, ahogyan itt olvastuk, hogy minden ember üdvözüljön. Most maga az Úr napja, amiről beszél az ige, az nem a vasárnapot jelenti. Tehát nem azt, amiről szokták mondani, mert szokták így mondani, hogy az Úr napja az a vasárnap. Nem is Isten napját jelenti, amiről itt az igében majd még lesz szó, hanem az Úr napja az az ítéletnek a napját jelenti. Tehát Isten ítéletének a napját, és mint ahogy az ítélet, az soha nem örömteli dolog, de szükséges. Tehát az ítéletnek is meg kell lenni, és az Úr napjának is el kell jönnie. Én fölírtam egy pár igét, segítenek nekem a testvérek megkeresni? Andrásnak mondom a Ézsaiás 24:19-et. Sanyi, neked az Ézsaiás 34:4-et. Jó. Gergő, Dániel 11:27. Olgi néni is keres nekünk igét? Joel 1:15. Gyula bácsi, Ámos 5:18-20. És akkor én meg megkeresem a Zofóniást, meg a Malakiást, amit az Ószövetségből írtam le. Tehát Ézsaiás 24. Köszi, Kata. Így látunk is. Ézsaiás 24:19. András bácsi, ezt elolvasod. Tehát Ézsaiás 24:19-20. Mind a kettőt el.
Recseg rokog a föld, darabokra törik a föld, inogva reng a föld, ide-oda tántorog a föld, mint a részeg, düledezik, mint a ponyhó, ránezedik a vétke, és elesik, nem is kell feltörni.
Igen, tehát ez is az utolsó, köszönöm, napról szól. Amit itt hangsúlyoz Ézsaiás, ez a ránehezedik a vétke. Tehát, mint ahogyan Szodoma meg Gomorra se kerülhette el a vétkét, a vétkének a büntetése miatt történik ott az, ami történik. És itt is ezt hangsúlyozza Sanyi, Ézsaiás 34.4.
Szét hull az ég minden serege, összecsavarodik az ég, mint egy tekercs, úgy lehull egész serege, ahogy a levél lehull a szőlőről, ahogy lehull a fügefáról.
Igen, hát ez az a példa igaz, amiről többször is olvasunk a Szentírásban, amikor valamilyen természeti hasonlatot használ az ige, hogy mint ahogyan lehull a levél, vagy a fügepáról a füge, és mint a összecsavarodik, ahogy egy tekercs, ezt ők jobban értették akkor, mert régebben biblia tekercsek voltak, nem ilyen könyvek. Aztán Dániel 11.27. Tessék? Vagy nem látszom? Jaj. 11.27.
Mindkét király rosszat korra. Egy asztalán ülve hadusákat beszélnek, de eredménytelenül, mert a végideje meg van szabva. Ennyi.
Igen, így van. Tehát ami itt, igaz, ez az utolsó időszakról szól, Antiókusz szír királynak a uralmáról, amikor az észak-déli szembeállást hangsúlyozza, hogy a erőszakos király csellel fog hatalomra kerülni, és tudjuk, hogy az Antikrisztusnak a példáját ecseteli itt az ige, és ami ebben hangsúlyos, az, hogy mind a kettő király rosszat korral, de teljesen mindegy abból a szempontból, hogy a vég ideje meg van szabva. Most nagyon sokan igaz erről, az igéről mindig azt fejtik ki, hogy akkor ki lehet számítani ezt a végidőt, de a Biblia erről nem ír pontosan sehol, hogy ezt pontosan lehetne tudni, majd beszélünk is még róla. Aztán volt a Joel 1.15. Megvan? Joel 1.15.
Jaj, ez a 15.15-ben az Úrnak napja is.
Igen, tehát közel van az Úrnak napja, ez arról beszél. Aztán a, igen, aztán az Ámos 5.18.
Jaj, azoknak, akik az Úr napját kívánják. Minek nekik az Úr napja? Sötét lesz az, és nem világos. Olyan lesz, mint amikor valaki oroszlán előfut, és medve támad rá, vagy bemegy a házba, kezével a falhoz támaszkodik, és kigyomolja meg. Bizony sötét lesz az Úr napja, nem világos, vak sötét lesz, fénysugár nélkül.
Igen, tehát ez a természetét írja le, igaz, hogy ilyenné válik, vagy ilyen lesz az a időszak. És aztán két igét írtam még a Ószövetségből, az Ofóniás 1.14. 16-ot, azt elolvasom. Közel van az Úr nagy napja, közel van, igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úr napján, kiáltozik akkor még a hős is. Harag napja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség ésború napja, felhő és homály napja, kürtszó és riadó napja az erős városok ellen és a büszke bástyák ellen. Tehát ez is azt mondja, hogy az a nap, az nem egy örömteli dolog lesz az Úrnak a napja, vagy Isten ítéletének a napja. És az utolsó könyv, a Malakiás 3-ban is van erről még szó. Malakiás 3-ban azt olvassuk, 3-2-3-at. De kibírja majd az ő eljövetele napját, és kiállhat meg, amikor megjelenik, mert olyan lesz, mint az ötvösök tüze, mint a ruhatisztítók lúgja. Tehát itt azt hangsúlyozza az ige, hogy az utolsó nap, vagy a harag napja, az ebben az értelemben a tisztulásnak a napja is lesz. Tehát nyilvánvaló, hogy azért következik be, ezek az ószövetségi igék beszélnek arról, hogy a gonoszság az emberekbe egyre növekszik. És ezt nagyon könnyen lehet látni az embernek, nem is kell ilyen értelembe, látja az ember a mindennapokban, hogy így van a világban, hogy az emberekbe a gonoszság az növekszik. Minden, mintha ezt erősítené. Nem a becsületességet, nem a tisztaságot, nem a tisztességet, nem az Istenfélelmet, hanem ezeknek a dolgoknak a eljövetelét előlegzi meg nyilván az emberi gondolkodásnak egy ilyen fajta egyre rosszabbá válása. És még három új szövetségi igét írtam ide, az egyik a Máté 24-29, ott azt olvassuk, hogy közvetlenül Máté 24-29, közvetlenül ama napok nyomorúsága után, pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullnak az égről, és az eget tartó erői megrendülnek. Tehát ez pedig igaz olyan fajta természeti változásokat ír le, amelyeket ezekben a picit bugyuta amerikai katasztrófa filmekbe szokott látni az ember, vagy ha valaki látott ilyeneket. Igaz, hogy olyan fajta ilyen csillag hadműveletek történnek, amikor a csillagok lehullnak, eget tartó erői megrendülnek, a nap elsötétedik, tehát mindenfajta apokaliptikus jellegű dolog. És még a Márk evangéliumából szeretnék olvasni két igét, a Márk 13-19-et, meg a 24-től, Márk 13-19, mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt és nem is lesz. Tehát ez nekem megdöbbentő ez a ige olyan vonatkozásba, hogy olyan nyomorúság lesz a világon, tehát nem azt mondja, hogy régebben nagyobb volt a nyomorúság, hanem az, hogy olyan nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta. Tehát amit arról beszél itt az ige, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta nem is volt és nem is lesz. Tehát az egyik oldalon azt is hangsúlyozza az ige, hogy ez bekövetkezik, de nem is lesz többet ilyen nyomorúság, viszont az Úr napját, vagy az ítélet napját ezt fogja jelenteni. És még itt a 24-től, a 24-25. Verset, amit már részben olvastunk a Mátéba, azokban a napokban pedig, ama nyomorúság után, a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullnak, és az egek tartó erői megrendülnek, és utána rögtön jön a örömüzenet, hogy akkor meglátják az emberfiát eljönni a felhőkön nagy dicsőséggel és hatalommal. Tehát ezt a napot, igaz, ez fogja követni, de maga az Úr napja kifejezés az nem egy pozitív dolog, hanem Isten haragjának, vagy Isten ítéletének a napjára vonatkozik ez. És aztán, amit az ige még itt ír erről, az, hogy azt mondja, hogy úgy fog eljönni ez a nap, mint ahogyan a tolvaj jön. Igaz, maga a kép, vagy maga a kifejezést, ezt ismerjük, többször is használja ezt az Úr Jézus is, ezt az igét például a Lukács evangéliumában, amikor azt olvassuk a Lukács 21-ben, hogy vigyázzatok magatokra, nehogy Lukács 21:34. Vigyázzatok magatokra, nehogy szívetek elnehezedjék mámortól, részegségtől vagy a megélhetés gondjaitól, és hirtelen lepjen meg titeket az a nap, vagy mint csapda, mint valami csapda, mert úgy fog rátörni, mint azokra, akik a föld színén laknak. Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az emberfiai előtt. Tehát ez nem, nyilván ez nem arról beszél az ige, hogy a hívő embernek ettől félnie kellene, vagy az, hogy a megváltás az nem történt meg az életünkbe, és ezért nincs ilyen értelemben meg az embernek az üdvössége, hanem sokkal inkább az, hogy éljük úgy az életünket, mint akik tudjuk, hogy ez be fog következni, és ne kerüljünk olyan helyzetbe, mint a világnak a fiai. Igaz? Mert itt amiket felsorol az Úr Jézus, az emberfia eljövetele előtt, azt mondja, hogy meg ne nehezedjék mármortól, részegségtől. Igaz? Én egyre döbbenten figyelem, hogy ebbe a világba egyre több a fesztivál, vagy legalábbis Magyarországon. És a fesztiválok önmagában nem baj, sőt meg is lehetne magyarázni, hogy például most hallottam, hogy ez a most hétvégén lévő fröccsnapok, ez a szép magyar beszédet fogja támogatni. Hát milyen pozitív dolog. Na de hát, kicsit valahogy úgy belegondoltam, hogy hát lehet, hogy azért van a igazgatónak, a Kazinczy vezetőjének humora, hogy hát a fröccsnapok alatt annyi csúnya szó el fog hangzani, hogy legalább a szép magyar beszédet ilyen módon támogatják. Hát elég szomorú, hogy mondjuk ezt nem egy város támogatja, vagy nem egy művelődési minisztérium, akinek ez a feladata lenne. Tehát meg lehet ezt magyarázni. Na de a fesztiválok, meg minden, ami a világban történik, az mintha arról beszélne, hogy az emberek egyre inkább az élvezeteket, vagy egyre inkább azok iránt a dolgok iránt vágyakoznának, hogy jól érezzük magunkat. És sokszor, minthogyha a hívő életbe is belopózna ez a fajta gondolkodás, hogy hát a hívőnek is jól kell éreznie magát. Hát sehol nem írja a Biblia ezt. Hogy nekünk olyan értelemben jól kellene éreznünk magunkat, ahogy a világ fiai jól érzik magunkat. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet a szívünkbe öröm, vagy békesség, vagy nem örömmel élhetem a mindennapjaimat, hanem itt inkább valami másfajta dologról beszél, egy ilyenfajta önmagából való kivetkőzésről az ige, vagy pedig mondja ennek a másik oldalát, igaz, a megélhetésnek a gondjai, ami szintén egy valóságos veszély, hogy olyan nehéz helyzetbe kerül valaki, hogy állandóan az a problémája, hogy mi lesz holnap, miből fogok élni. És emiatt megnehezedik a szív, és az ember az Istennek való kapcsolatában nem tud épülni. És hát a Tesszalonikai levél is ír erről, hogy úgy jön el ez a nap, mint ahogyan a tolvaj. Igazából a tolvajkép nyilván az csak arra pontos, hogy ezt nem tudjuk pontosan kiszámítani. Tehát nincs erre emberi számítás, vagy emberi gondolkodásmód, és nem is érdemes ezzel foglalkozni, hanem sokkal inkább az embernek azzal kell törődnie, hogy szilárdan és álhatatosan álljon meg az Úr Jézus Krisztusban. Úgy várjuk Jézusnak a jövetelét, nem az Úr napját, hanem az Úr Jézusnak az eljövetelét. Még egy igét szeretnék itt mondani a Jelenések könyvéből, a Jelenések 16-15-öt, ahol azt olvassuk, íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét. Tehát Jelenések 16-15, íme eljövök, mint a tolvaj, boldog, aki vigyáz és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét. Nyilván itt nem valami fizikai szégyenről van szó, hanem sokkal inkább valami lelki mezítelenségről. Arról a fajta lelki mezítelenségről, amelyet az Úr Jézus Krisztusnak a megigazító kegyelme takar el valójában az ember szeme elől, arról, amit ez a világ a mindennapokban teljes mértékben megél, az óembernek a valóságát. Tehát azért mondja itt ezt az Úr nekünk is, hogy meg ne lássék a mezítelenségünk, hogy ne az óember gondolkodás módja szerint éljem a mindennapjaimat, hanem az Úr megigazító kegyelmében elrejtőzve, hogy ő vele állandó kapcsolatba legyek, és ne pedig a magam emberi elképzeléseit, vagy az ember dicsőítő életét éljem, ahogy ez a világ éli. Én nekem ez mindig megdöbbentő, hogy az emberek annyira piedesztára helyeznek mindenféle olyan emberközpontú dolgot, amiben az ember dicsőítik, hogy ez egyértelműen arról beszél, hogy az emberek egyre szégyentelenebbé válnak. Tehát én, ahogy a médiát hallgatom, mert az ember azért csak meghallgatja a híreket, hogy mit mondanak benne, hogy olyan dolgokról beszélnek az emberek, amelyekről régebben abszolút nem is akartak beszélni vagy tudni. És úgy viselkednek, vagy úgy gondolkodnak egyesek, hogy hát ez a világnak a legtermészetesebb dolga, hogy mindenről szabad beszélni. Hát persze, csak van-e értelme? Épít-e egyáltalán az valakit? Tehát nyilván nem véletlenül mondja azt az ige, hogy az utolsó napokban felerősödik az embereknek a magamutogatása, és a szeretet, a szolgálat, vagy a másik emberért való élés, az pedig teljes mértékben háttérbe szorul. És ezért fontos ez az ige rész, vagy nekem ez volt ebben a szakaszban az egyik legfontosabb, hogy azt mondja itt, hogy mivel pedig mindezek felbomlanak, milyen szentülés kegyesen kell nektek élnetek, vagy a másik fordítás azt mondja, hogy milyen szent forgolódásba és istenfélelemmel kell élnünk a mindennapjainkat. És én azt hiszem, hogy ezen van a hangsúly, hogy úgy éljem a mindennapjaimat, hogy Isten az igényen keresztül tudjon rámutatni mindarra az életembe, ami nem Isten szerint való, vagy Krisztus szerint való, ami nem az ő élet módja, vitele, gondolkodása, vagy a Bibliának a világossága szerint való, ahogyan itt erről vasárnap is beszéltünk, hogy az ige az megvilágosítja az embernek a szívét, az életét, hogy valójában mi az az életünkbe, mi az a terület, amit nem vittünk oda ő eléje. És Isten azt akarja, hogy ez a tiszta gondolkodás, vagy ez a napfénytiszta gondolkodás uralkodjék a mindennapjainkba. Igaz, a szent, azt tudjuk, hogy azt jelenti, hogy elkülönített attól a fajta világi propagandától, gondolkodásmódtól, életviteltől, ami a világnak a gondolkodásába benne van. Nekünk nem kell, van szabadságunk arra, hogy ne azonosuljunk ezzel a fajta gondolkodásmóddal. És ne vegyünk részt benne, hanem legyen az embernek egy állandó törekvése. Itt a Csia fordításban az van, hogy milyenné kell lennetek, milyen szenté kell akkor lennetek. Tehát igenis az nem szégyen, ha a hívő ember életébe benne van a megszentelődés. Sőt, hogyha az szégyen, amit a világ nem állít szégyennek. Az egy szégyentelen dolog, amit nagyon sokszor a világi gondolkodásmód teljesen természetesnek vesz. De az, hogyha valakinek az életébe benne van az, hogy egyre inkább az Úr Jézus Krisztusnak az élete az, ami átvilágítja az életemet, vagy az életünket, és egyre inkább bennünk van az a fajta törekvés, hogy Krisztushoz hasonlóan szeretnénk élni. Ez nem azt jelenti nyilván, ahogyan olvastuk is ott a János levelében, hogy nincsen bűn mi bennünk, hanem minden nap oda tudunk menni az Úr Jézushoz, és azt a fajta életvitelszerű kisiklást vagy hibát, amelyet az ige megmutat nekem, vagy megmutat nekünk, azt le tudjuk tenni, és újat tudunk belekezdeni. És erre igenis szükség van, azért mondja itt Péter, hogy ezek be fognak következni. Ne siettessük az Úrnak a napját. Igaz, mert az emberben valahogy benne van az, hogy az Úr napja összekapcsolódik Jézusnak az eljövetelével. És az ember igazából nem az Úr napját sietteti a hívő ember, mert az a végítélet napja, az a sötétség napja, hanem Jézus eljövetelét. Azt viszont szeretnénk. Sokszor, főként ha az ember idősebb, még azt szeretné, hogyha az életembe visszajönne az Úr Jézus, igaz, és nem kellene ilyen módon meghalnunk, mert fizikailag, mert vele lehetnénk. De azt mondja az ige, hogy ne siettessük, hanem inkább arra figyeljünk, én azt gondolom, vagy nekem ebben az ige részben ezen volt a hangsúly, hogy minél inkább istenfélő, tiszta életet éljek a mindennapjaimba. Hogy így töltsük a mindennapjainkat, hogy ami Istennek kedves, ami ő előtte szent, ami ő előtte tiszta, azokkal a dolgokkal foglalkozunk, és azt tegyük. Mert az az, ami megerősítheti a lelkünket. És hát ez, amiről itt az ige a végén beszél, hogy Isten napjának az eljövetelét, igaz, az Isten napja, az az örökké valóságnak a napját jelenti, Jézusnak a visszajövetelét. Az Úr napja, az pedig az utolsó ítélet napját. Csak ezt a kettőt összekapcsolja az ige, mert nyilván időben ez nem különül el egymástól annyira. És amiről pedig itt az utolsó ige beszél, igaz, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, az meg bizonyos vonatkozásban feloldása is ennek a úrnapja leírásának, meg ugyanakkor egy nagyon biztató valóság, hogy hát milyen jó dolog, és milyen érdekes az, hogy az új ég meg az új föld eljövetelében az elsődleges, amit az ige hangsúlyoz, az, hogy igazságosság fog lakni benne. És ha az ember úgy végig gondolja, igaza van az igének, hogy a legjobban, ami bántja az embert, az az igazságtalanság ezen a világon. De azt mondja az ige, hogy az új égen és az új földön, ahogy írja ezt az ige több helyen, igazság fog lakni, Istennek az igazsága, és az a fajta igazságosság, amire leginkább szükség lenne ebbe a világba is, csak ennek a világnak a gondolkodása nem erre törekszik, hanem arra, hogy minél inkább a maga számára azokat a dolgokat megszerezze, ami az embernek a természetéből fakad. Hadd olvassak fel ezzel kapcsolatban is egy igét, ami előttem volt, az Ézsaiás könyvének a vége. Vettük már ezt az Ézsaiás 65-ből, az Ézsaiás 65:17-et, ahol azt olvassuk, hogy mert én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut eszébe. Tehát mondja ezt Isten, hogy a régire nem is emlékeznek, senkinek se jut eszébe. Vagy ugyanez az Ézsaiás 66:22-ben, mert ahogyan megmarad az új ég és új föld, amelyet én alkotok, így szól az Úr, ugyanúgy megmaradnak utódaitok és a nevetek is. Hát ez egy nagy ígéret az istenfélő ember számára, meg arra vonatkozóan is, hogy az első égről, meg az első földről azt mondja az ige, hogy az elpusztul. De az új égről, meg az új földről azt mondja, hogy az megmarad. Az mindörökké megmarad. És ahogyan a Jelenések könyvének a végén olvassuk, ismerik a testvérek ezt az igét, ott azt olvassuk, hogy láttam új eget és új földet, Jelenések 21, mert az első ég és első föld elmúlt, és tenger nincs többé. Egyszer egy gyerek azt kérdezte, hogy fog elférni rajta az a sok ember az új földön, akik élni fognak, hiszen hát ha minden egyes ember, bár ez ember nem tudja, hogy a világ történelemben hányan adták át az életüket, de hát gondolom, hogy sokan, vagy reménykedik benne az ember, és hát erre vonatkozóan hangzott egyszer ez az ige, hogy tenger többé nem lesz. Hát a világnak, vagy a mostani földnek a kétharmada, ugye, kétharmada talán tenger. Tehát a nagyobb része tenger. Tehát ez rögtön megoldja ezt a gondot, bár igazából ennek nincs ilyen szempontból jelentősége, de azt mondja, hogy tenger nem lesz, és hát azt olvassuk itt, hogy letöröl a szemükről minden könnyet, halása lesz többé, sem gyár, sem jajkiáltás, mert az elsők elmúltak. Aki győz, örökölni fogja mindazt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. Tehát nekem ebben a ige szakaszban egyrészt annak a valósága volt újra megerősítő, hogy az Úr Jézus visszajön. Mi nem az Úr napját várjuk, mert tudjuk, hogy az be fog következni, hanem az Úr Jézus visszajövetelének a napját várjuk. És hát ami fontos, erről beszéltünk egy picit a múlt alkalommal is, hogy azt nem tudjuk, hogy ez mikor következik be, viszont azt tudjuk, hogy az életünk, vagy a mindennapi gyakorlatunk az olyan legyen, hogy az emberek, amikor találkoznak velünk, akkor az Úr Jézussal akarjanak találkozni, ne pedig a mi óemberi természetünk takarja el azt, aki bennünk újat alkotott, és hát jó lenne azt, hogyha egyre inkább így tudnánk élni azzal a fajta reménységgel és hosszú tűréssel, hogy amit Isten megígért, az be fog következni, és el fog jönni ő másodszor is.